vagy rútnak talált egy biztonságot és melegséget adó otthont, egy istenfélő férjet, hanem még ezzel a gyermekkel is megáldotta Isten. És azt is észre kell vegynünk, hogy ezt a gyermeket nem Rút fiának nevezik itt az asszonyok, hanem Naomi fiának. Azt mondják, hogy Naominak született fia, mert igazából ez a fiú Obed Mahlonnak vitte tovább a nevét, Elimeleknek vitte tovább a nevét, hiszen ő megváltásból született első gyermek volt. És ez a gyermek volt az, aki Isainak, Dávid atyának volt az édesapja. Ez a kisgyermek volt Dávid király nagypapája. És ekkoriban még, ekkor még fogalma se volt Naominak arról, hogy milyen hatalmasan megáldotta Isten őt ezzel a kisgyermekkel. Úgy gondolta, hogy ez a kisgyermek egy kisgyermek, mint magában áldás, és fogalma se volt arról, hogy Istennek milyen óriási terve volt ezzel a kisfiúval, és annak a fiával, és annak a fiával, és annak a fiával, és halvány fogalma se volt arról, hogy majd az igazi megváltó az ő családjukon keresztül fog egyszer jönni. Egyszerűen nem látta annyira előre. És azon gondolkoztam, hogy vajon megérte Rút Dávid királynak a születését. Hát Dávidnak a születését Rút valószínűleg megérte, mert akkoriban körülbelül 4 nemzedéknyi körülbelül 4 nemzedék együtt élt, úgyhogy a dédmamák vagy a dédszülők rendszeresen látták még a dédunokáknak a korai gyerekkorát. Hogy Naomi látta, ezt nem tudom, de akár látta Rút, akár nem, még akkor nem tudhatta, hogy ő lesz Dávid király, csak kicsi Dávidként ismerte még, de nem is gondolta volna azt, hogy Isten hogyan fogja használni az ő leszármazottait. 18-as versben pedig összefoglaláskul azt mondja az író, hogy ezek Perec nemzetségei. Pérec nemzette Hesront, Hesron pedig nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Naásont, Naáson nemzette Sálmont, Sálmon pedig nemzette Boázt, és Boáz nemzette Obede, és Obed nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Ezzel így a könyvíró teljesen megerősítette Dávid királynak a leszármazását, hogy honnan is jött ő, honnan is származik. És milyen nagy kegyelem az, hogy így Isten ezt a moabita asszonyt, özvegyet és teljesen kivetett nyomorultat, aki semmi jövőre nem számíthatott, felemelte és magához vonta, és egy olyan kiváltságos helyzetbe helyezte, amiben ő maga sohasem képzelte, és senki más sem. És Istennek a kegyelme ilyen. Ennyire csodálatos dolgot tud csinálni, hogy egy nagy sötétségből valakit felemel, egy olyan helyzetből, amiből úgy néz ki, hogy nincsen kiút, onnan felemeli az alázatos szívüt, és Istennek terve van mindannyiunkkal. Akkor is, hogyha így semmi jövőt nem látunk magunknak. És nem gondolom azt, hogy Naomi éppen amikor visszatért Moábból, valaha is gondolta volna azt, hogy neki unokái lesznek. Mert teljesen meg volt győződve arról, hogy bizony Rút örökre özvegy fog maradni. Meg sem gondolta azt, hogy Isten milyen áldásokat készített el. Nem szabad elfelejtenünk éppen ezért, hogy Isten melynek a jósága, Istennek a kegyelme az mindig sokkal-sokkal több, mint amit gondolni mernénk irántunk. Mindig meghaladja az elképzeléseinket. És Istennek minden pillanatunkkal, cselekedetünkkel olyan tervei vannak, amit mi nem láthatunk. Mert nagyon sokszor egy-egy hatalmas munkájában Istennek csak egy lépcsőfok vagyunk, úgy, ahogy volt Naomi, volt Rút, egy hatalmas lépcsőfok, és ez nem azt jelenti, hogy Isten nincs kegyelemmel a lépcsőfokok iránt, nagyon is, csak sokszor nem látjuk azt, hogy Isten merre tart, mit akar végezni velünk vagy rajtunk keresztül, és sohasem szabad lekicsinleni Istennek a tervét és munkáját mi bennünk és rajtunk keresztül. Én úgy hiszem, hogy helyes dolog az, hogyha úgy látjuk, hogy mi magunktól nem tudunk tenni semmit, hiszen ezt maga Isten is elmondja nem egyszer, és pontosan ezt akarja megmutatni nekünk az egész igében, hogy mi magunk nem tudunk még jót tenni sem, még hogyha leginkább is szeretnénk, vagy legőszintébben is erőlködünk. De Isten rajtunk keresztül és bennünk azt tud tenni, amit szeretne. Olyan hatalmas kegyelemmel tud lenni irántunk és körülöttünk lévőkön, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni. Fogalmunk sincs arról, hogy milyen nagy az ő jósága és az ő kegyelme, és hogy mit tartogat számunkra. És úgy, ahogy ezek a vének, meg ez az egész nép itt áldás mondott a Boázra és az ő feleségére, családjára, el se tudták képzelni, hogy milyen áldásokat fog Isten ténylegesen megvalósítani az életükből. Ugyanúgy, amikor mi áldást kívánunk, vagy imádkozunk valamiért, meg sem merjük gondolni azt, hogy Isten milyen kegyelmes és milyen nagy dolgot fog kimunkálni az életünkbe, vagy annak az embernek az életébe, akire áldást mondunk. Szerencsére Isten nem limitálja a mi kis képzelőerőnk, vagy a mi kéréseink, ő annál sokkal jobbat tervez, és sokkal hatalmasabban. Viszont egy dolgot meg kell, hogy lássunk, az az, hogy Isten ezt akkor teszi, hogyha mi neki szabad utat biztosítunk. És beszéltünk arról, hogy Boáz mennyire előre vetíti Jézus Krisztusnak a szerepét, és hogy Rút mennyire jelképezi az egyházat, bennünket, pogányokat, akik messze voltunk Izraeltől, semmi közünk nem volt Izrael házához. Isten mégis megfogott és közel vont bennünket az ő szeretetével, és a családjába fogadott bennünket, és mégpedig ezt úgy tette, hogy mennyasszonyként eljegyzett bennünket. És látjuk azt, hogy ez a megváltás történet, ez a szerelmi történet, a nagy szerelmi történetet is képviseli, és a nagy megváltást is jelképezi. És beszéltünk erről már a korábbi fejezetekben is. Itt ebben a fejezetben azt látjuk, hogy Boáz mindaddig nem tudott semmit sem tenni, addig, amíg Rút nem mondta azt, hogy legyél az én megváltóm. Amíg nem jött oda hozzá, és nem mondta azt, hogy én arra vágyom, hogy legyél az én megváltóm, te válts meg engem, és te legyél az én goelem. Te adj nekem biztonságot, te adj nekem erőt, te adj nekem menedéket, nyugalmat. És amikor Rút ezt megtette, Boáz abban a pillanatban nekilódult, és munkának látott, és ment, és intézkedett, és teljesen lenyűgöző az a kép, amit a kapuban történik, hogy Boáz intézkedik, ülteti az embereket, intézi a bírósági pereskedést, megszerzi a rokon, mindenkit leültetés. Boáz keményen munkálkodott azon, hogy ő válthassa meg Rútot, hogy megválthassa őt. És mindeközben Rút otthon ül Naomival, és nem tesz semmit, nyugodtan vár. És ez nagyon nagy képe annak, ahogy a mi megváltónk, Jézus Krisztus is megvált bennünket, és munkálkodik a mi megváltásunkon. Itt az egész történetben nem véletlenül van itt ez a legközelebbi rokon, mert ez a legközelebbi rokon is jelképez valamit, vagy valakit. Itt a mi megváltási történetünkben én úgy gondolom, hogy a legközelebbi rokon az a törvényt jelképezi, azért mert, hogy a törvénynek volt korábban jogosultsága arra, hogy megváltson bennünket. Isten végig az Ószövetségen keresztül erről beszél, hogyha megtartod a törvényt, hogyha az szerint élsz, akkor szabad leszel, akkor Isten megváltásában részesülsz. De ez a legközelebbi rokon, a törvény képtelen volt megváltani bennünket, és képtelen volt bárkit is megváltani. Neki volt rá joga, a törvénynek jogosultsága van arra, hogy megváltson, akkor, hogyha valaki megtartja azt. És volt itt egy probléma a történetben, hogy a legközelebbi rokon miért nem akarta megváltani ezt a családot, és az ok az maga Rút volt, és hát bizony a törvénynek is egy problémája van a megváltásban, az pedig mi magunk vagyunk. A törvény azért képtelen bennünket megváltani, mert ott vagyunk mi. A törvény az önmagában tökéletes és jó, és azt mondja, hogy az Úr törvénye az tökéletes, és megeleveníti a lelket, az teljesen igaz, teljesen szent és tökéletes. Nem a törvénnyel van baj, amikor a megváltás kérdésében vizsgáljuk azt, hanem velünk. bennünket képtelen megváltani a törvény, azért, mert mi képtelenek vagyunk azt megtartani. A római levélben Pál részletesen ír erről, hogy egyszerűen a test, még hogyha akarja is megtartani Isten törvényét, képtelen rá, mert nem teheti. Ezt írja Róma 8.7-ben Pál, hogy nem teheti, képtelen megtartani a törvényt, hiába akarja. A Róma 3-ban írja Pál azt, hogy egy test sem üdvözül a törvény cselekedetei által, mert lehetetlen, képtelenek vagyunk megtartani. Tehát nem a törvénnyel van a baj, hanem velünk, mert mi vagyunk képtelenek megtartani azt. És a törvény nem elég csak szeretni, nem elég afele törekedni, hanem azt teljesen meg kell tartani, hogyha valaki abból szeretne megváltást meríteni. Hogyha azt szeretnéd, hogy a törvény legyen a megváltód, akkor nem elég próbálkozni, meg erőlködni, meg majdnem mindet betartani, hanem azt egytől egyig oda-vissza be kell tartani. Mert hogyha egyet nem tartasz be, akkor az egész törvény megszegésében vétkes vagy. És pontosan a törvénynek ez volt a szerepe, mint ennek a legközelebbi megváltónak, hogy azt mondja, hogy én képtelen vagyok megváltani téged, nem azért, mert én nem akarlak, én nagyon akarnálak megváltani, csak nem tudlak, mert itt vagy te, itt vagy itt van Ruth, kellene az örökség, de te vagy a probléma ebben a megváltásban, nem tudsz megfelelni. És a törvénynek volt a feladata az is, hogy azt mondja, hogy viszont a másik, a Boáz, Jézus Krisztus, ő meg tud váltani, te válts meg, mert én képtelen vagyok rá. És a törvény csak akkor tudna megváltani bennünket, hogyha tönkretennénk azt, hogyha lecsökkentenénk azt, hogyha az Istennek azt a magas mércéjét így lehúznánk a mi szintünkre, és azt mondanánk, hogy na, így most meg tudok neki felelni. De a törvény nem szabad lehúzni a mi szintünkre, mert az tökéletes, és Isten szentségét és tökéletességét mutatja. És a törvénynek erre a megváltóra mutató szerepéről ír Pál a Galata 3-ban, Galata 3.23-ban olvassuk azt, hogy minek előtt eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. És eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk éle, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Látjuk azt, hogy a törvény az arra volt jó, hogy elvigyen minket Krisztusra. Hogy azt mondja a törvény, a legközelebbi rokon, hogy én nem tudlak megváltani, képtelen vagyok rá, de ő megtud, Krisztus megtud, Krisztus váltson meg téged. És azt olvassuk a Kolossé 1.18-ban, hogy Krisztus, ami megváltunk, és ő, ami bűneinknek a megbocsájtója, mert ő képes volt megváltani bennünket kegyelemből és szeretetből, nem pedig a törvény szerint. A törvénynek az volt a feladata, hogy megmutassa nekünk, hogy képtelenek vagyunk megtartani, hogy lássuk magunkat Istentől elválasztottan, hogy lássuk azt, hogy mennyire tökéletlenek vagyunk, mennyire teli vagyunk bűnnel és mocsokkal. És a törvény ezt teszi velünk, hogyha olvasgatod a Bibliát, akkor csak egyre többet látsz a saját mocsokságodból, mert ez Istennek a tökéletessége és szentsége. És azt gondolná sok keresztény, mindannyian ezt gondoljuk, mikor elindulunk, hogy minél inkább több időt töltök Istennel, annál tisztább leszek, és annál kevesebb problémám lesz, és ehelyett meg azt találjuk, hogy minél több időt töltünk Istennel, meg az ő igéjével, annál több mocskot látunk meg a szívünkbe. De ez az, amiről az ige beszél. Az ige azt mondja, hogy ez így lesz, mert ez Istennek a tökéletes és szent tükre, ami megmutatja a ragyogásában a mi szennyünket is. De nem ez a célja, hanem az, hogy megmutassa a szennyet, és azt mondja, hogy menj oda Jézushoz. Ő az, aki kegyelemmel van irántad, és ő az, aki megtisztít. És hogyha a törvény megtartásával próbálnád megtisztítani magadat, akkor nem sikerülne, mert egy tükör nem arra való, hogy megtisztíts magadat vele, hanem arra, hogy megmutassa, hogy mit kell megtisztítani. és érdekes lenne elképzelni azt, hogy a tükörbe megnézed magad, utána pedig a tükör próbálnád dörgölni az arcodhoz, maximum csak elvágnád vele magadat, meg megsebzenéd magadat vele. Azzal nem tisztítanád meg sohasem magadat. A tükör nem is erre való, a tükör arra való, hogy megmutassa azt a szennyet, ami a szívünkben van. Azért, hogy utána jöjjünk Istenhez, az ige fürdőjéhez, Istenhez, az élő vízhez, aki megmos bennünket és megtisztít. És ez a hatalmas nagy kegyelem itt ebben a történetben, és ez az igazán izgalmas rész, hogy Isten megmutatja nekünk a kegyelmét az életünk során, és izgul, hogy mit fogunk választani, hogy a legközelebbi rokont fogjuk-e választani, vagy Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy kegyelemből és szeretetből megmosson bennünket, és megváltson bennünket. Vagy pedig a törvényeskedést fogjuk választani, aki képtelen megváltani minket, nem azért, mert a törvény rossz, hanem azért, mert mi vagyunk képtelenek megtartani azt. És nagyon fontos az, hogy a megváltásról, amikor gondolkodunk, akkor ne csak úgy gondoljunk rá, mint egy egyszeri alkalomra. Az a megigazulás, amikor Isten igazzá tesz bennünket. De a megváltás az egy folyamat, az egy szerelmi folyamat, aminek kapcsán Isten folyamatosan tisztít minket. Ezt megszentelődésnek is szoktuk hívni. És ez alatt a szerelmi kapcsolat alatt Isten egyre tisztábbra akar bennünket mosni. És a megváltásnak ez a folyamata is ugyanolyan, mint a legelső pillanata, hogy ugyanúgy Istenbe vetett bizalmunk és hitünk az, amin keresztül Isten tisztít bennünket, mint ahogy a megigazulásunk pillanatában is ő benne bíztunk, és ugyanúgy a belévetett hitünk által tisztított meg Isten minket, és tett bennünket igazzá. És ahogyan éljük a keresztény életünket, nagyon fontos emlékeznünk erre, hogy kell mindig, hogy újból meg újból Boázt válasszuk, és hogy amikor kihívások elé kerülünk az életünkbe, akkor tudjuk azt mondani Jézus Krisztusnak, hogy én azt akarom, hogy te legyél az én megváltóm, te légy az, aki elvégzed a munkát, te indulj el, te intézkedjél, te csináld azokat a dolgokat, amik azok ahhoz szükségesek, hogy engem megválts, hogy engem megtisztíts, és így várni Istennek az áldását keresztényként is az életünkben. De itt ez a nagyon fontos dolog, amit így a Rút könyvében látunk, az a mélységes alázat és készség Rútnak a részéről, hogy alázattal és teljes készséggel jött először Naomi engedelmességébe, aztán látjuk később, hogy Boáz engedelmességébe, de mindenek előtt láttuk azt, hogy Isten elé ilyen alázattal és engedelmességgel jött. És ugyanígy kell nekünk az egyháznak jönni Jézus Krisztushoz, és oda bújni hozzá, és kérni azt, hogy takarj be engem, te add a védelmet, te add az oltalmat az életemre, te legyél az én megváltóm ma is úgy, ahogy voltál akkor, amikor újjászülettem. És mennyire fontos emlékeznünk arra, hogy ez a kapcsolat Krisztus és közöttünk, ez egy szerelmi kapcsolat. Nem arról van szó, hogy ő a tisztító állomás, ahova bemegyünk, mikor koszosok vagyunk, megtisztulunk, és aztán tovább megyünk, hanem ahogyan járunk ebben a szerelmi kapcsolatban, folyamatosan tisztít és formál bennünket. És ez az egész szerelmi kép arra mutat, hogy Krisztus milyen mély szerelemben van velünk. És úgy, ahogy Boáz nagyon izgatott volt, amikor végre Rút zöld lámpát adott neki, és azt mondta, hogy jó, legyél ez én megváltóm, én is kérem azt. Meg amikor ilyen izgatott volt, hogy nem az első, legközelebbi rokon, nem a törvény, hanem a kegyelem volt az, amely győzedelmeskedett, ugyanilyen izgatott a mi velünk való kapcsolatában is. Olyan sokszor elfelejtjük azt, hogy tényleg Krisztus izgatottan vár bennünket, és szerelmesen vár bennünket minden egyes nap. És várja azt, hogy vajon a kegyelmet fogod-e választani, vagy a törvényeskedés. A saját erődből próbálsz elérni valamit, vagy pedig egyszerűen Istenre bízod a napodat, az életedet, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok a te menedékedbe, a te oltalmadba, a te otthonodba tartozom. Én a tiéd vagyok, és szeretnék hozzá tartozni. Hát az Úr adja, hogy ilyen alázattal és ilyen ragaszkodással tudjunk lenni Isten iránt, és hogy az emberek körülöttünk meglássák azt a szerelmi kapcsolatot, amiben élünk, hogy ne törvényeskedést lássanak, ne azt lássák, hogy hogyan bánunk a teológiai kifejezésekkel, hanem azt, hogy tényleg szeretjük az Urat, és azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Hogyha visszaemlékeztek, ez a szerelmi kapcsolat Boáznak az indítványozására jött létre. Boáz volt, aki kezdeményezte ezt a kapcsolatot, és ugyanúgy Krisztus volt a kezdeményező a mi kapcsolatunkban is, és ő volt az, aki először megkeresett minket, és kiárasztotta ránk a kegyelmét, és megmutatta, biztos jelét adta annak, hogy szeret minket, mikor meghaltott a keresztfán, és csak bennünket vár, és vár arra, hogy mikor adunk zöld lámpát neki, mikor mondjuk azt, hogy Uram, legyél az én megváltóm ezen a mai napon is. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy igazán mély szerelemmel vagy irántunk. Köszönjük azt, hogy a te szereteted az, ami bennünket megtérésre indít. Köszönjük, hogy te vágysz arra, hogy a tieid legyünk. Vágysz velünk lenni, Uram. Kívánsz velünk tölteni időt. Szeretnéd, hogy szerelmesen együtt legyünk te veled. Köszönjük, hogy a szerelemnek a kötelékeivel vonsz magadhoz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy a te szent, drága és tökéletes tükrödben láthatjuk a te tökéletességedet, a te szentségedet és a te tisztaságodat. És ugyanakkor, Uram, engedett, hogy lássuk a mi mocsokságunkat, szennyünket is. És köszönjük, Uram, hogy nem kárhoztatni akarsz, hiszen a törvénynek azt mondtad, hogy ez a szolgálata, a kárhoztatás, meg az elítélés. De köszönjük, Uram, hogy te nem ezt a szolgálat, nem akarod azt, hogy ebben a szolgálatban kárhoztatva legyünk, hanem azt akarod, hogy ezáltal odaforduljunk hozzád, rád nézzünk, és tőled kérjünk kegyelmet, rád várjunk. Uram, köszönjük azt, hogy várhatunk rád, és vágyhatunk arra, hogy befejezd a megváltásnak a munkáját. Uram, kérünk téged, hogy őrizd meg a szerelmet a szívünkbe, te irántad, és csak add, hogy a szerelemnek a tüze csak egyre mélyebb és mélyebb legyen, ahogyan járunk veled nap, mint nap. Hát, hogy a feléd való vágyódásunk, az csak egyre mélyebb és erősebb legyen. Uram, szeretnénk így látni még többet belőled a te kegyelmedből. Látni még többet azokból a kegyelmi szeretett láncokból, amivel vonsz magadhoz bennünket. Csak kérünk téged, Uram, hogy nekünk alázatos szívet, várakozó, lecsendesedő lelket, amely hajlandó leülni a te lábaidhoz, odabújni a te lábaidhoz, és feltekinteni rád, hogy meglássuk a te gyönyörűséges arcodat. Uram, kérünk téged, tégy minket ilyen alázatosakká, és tudjuk, Uram, hogy ezt ígérted, hogy felemelsz bennünket. Köszönjük azt, hogy olyan terved van velünk, amit mi el sem tudunk képzelni, hogy te sokkal többet és jobbat adsz annál, mint ahogy mi kérni tudnánk azt, vagy elmernénk azt gondolni, Uram. Köszönjük, hogy a te terveid azok gyönyörűségesek, és hihetetlenek számunkra. Köszönjük, Uram, hogy egyedül a te kegyelmed ilyen, és hogy a te kegyelmedben bízhatunk így. Hát, hogy így te kegyelmedben tudjunk járni ezen a héten, a hét hátra lévő részében, Uram, és az életünk hátra lévő részében. És szeretnénk, Uram, elérhetőek lenni számodra, hogy tégy, Uram, velünk, a mi szívünkkel a te terved, a te akaratod és jó belátásod szerint, mert nekünk az a legjobb. Köszönjük, Uram, hogy szerető gondoskodással vigyázol ránk. A te fiad nevében kérünk. Amen.